Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket világhálós Isten tiszteletünkön. Újra kérem, intem a hallgatókat, nézőket, adjuk meg Istennek azt a tiszteletet, amely őt minden időben és mindentől. Megköszönjük a testvérek adományait, és egyúttal buzdítunk, bátorítunk is mindenkit az adakozásra, akár banki átutalással is megtehetjük ezt, vagy úgy, hogy összegyűjtjük és elhozzuk ide a hivatali telefonon, ha fölhívnak a testvérek, akkor át tudom ezt venni, és be tudjuk könyvelni, és arra tudjuk fordítani, amire a testvérek szánták. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, kísérje az ő világossága életünket, legyen gyülekezetünk őrző és megtartó pásztora. Kedves testvéreim, a 119. Zsoltárunkat keressük most ki, és a 119. Zsoltárunknak a 17., 18. és 19. versét fogjuk énekelni. Tehát a 119. Zsoltárunk 17, 18 és 19. verseit, Én Istenem, taníts útaidra.
Én Istenem, taníts útaidra, hogy szent törvényedre gondot viseljek, és azokat megtartsam mindenhol, hogy értelmet óram igazgast érnek, hogy törvényedet őrizzem híven, és mindenkor meg én szívemben. Vezess, hogy benned legyen örömöm, mutasd meg parancsolat igösvényét, mert azokban igen gyönyörködöm. Te rendelésedre hajtsad szívem, bizonyságig vigyem eszembe, és ne hagyj esnem elhetetlenségbe. Fordítsad el az én szemeimet, hiába valókat, hogy ne nézzenek, ha te
hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a harmadik úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az ember nyomorúságáról szóló nagyobb fejezetnek a részét adják. Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, Isten inkább az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette avégre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, és minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Ahogyan énekeltük is, Úrunk, azt kérjük tőled ebben a mostani órában, hogy tanítsál meg bennünket a te útaidra. És amikor ezt teszed, és hitvallásunk tanítása által, amely az igét magyarázza számunkra, azzal szembesítesz, hogy nyomorult állapotban vagyunk, szüleinktől és ősszüleinktől örökölt lázadásunk miatt, akkor arra kérünk téged legelőször, taníts ezt elfogadni. És taníts ezzel a mi nyomorult állapotunkkal úgy szembenézni, hogy ezt ne tagadjuk, hanem elismerjük, hiszen hozzád való menetelünknek és megérkezésünknek első és döntő beismerése az, hogyha belátjuk, hogy mindenre méltatlanok vagyunk. Méltatlanok vagyunk arra, hogy te jót cselekedjél velünk, hiszen nem maradtunk olyanok, mint amilyennek te teremtettél eredetileg bennünket, és nem is tudunk olyanná lenni örenő önerőnkből, amilyennél lennünk kellene. Ahhoz, hogy kegyelmedet megértsük és elfogadhassuk, amelyet Jézus Krisztusban elkészítettél számunkra, segíts el bennünket erre a beismerő vallomásra. Taníts bennünket igéd által most is. Nem csak erre, hanem mindarra, amit még tudnunk kell, ahhoz, hogy végül miénk legyen az örök élet, és hogy ennek a tudatnak örömében élhessük meg a mi múlandóságunkat is itt ezen a földön. Legyél így számunkra a te igédnek, kijelentésednek magyarázója ebben az órában. Taníts és vezess bennünket a te utaidon. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amelyet olvasok, János evangéliumának 5. fejezetében található megírva, református bibliaolvasó kalauzunk által a mai napra kijelölt evangéliumi szakasz ez. János evangéliumának 5. fejezetéből olvassuk tehát Isten igéjét, ahogyan írva vannak az Úr Jézus Krisztus szavai a 37. verstől a 47. versig terjedő szakaszban. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Kedves testvérek, ha valaki egyszer leírja majd az újkori, a modern, a 21. századi ember természet rajzát, akkor talán helyet kap benne az a megállapítás is, hogy korunk embertípusa olyan, aki az őt körülvevő információ gazdagságban elhitte, hogy mindenhez ért is. Ez lett korunk emberének, embertípusának a magabiztossága. Ez az alapja a mi nagy magabiztonságunknak. Van információnk, és azt gondoljuk, nem tévedhetünk. Kizárt, hogy tévedjünk. Így aztán e kor embere, korunk embere, mi magunk, mindenhez ért, igazi polihisztorok kora ez a mi korunk, ahol már nincs is szükség szakemberekre és tudósokra sem. Napjainkban éppen mindenki virológus, mikrobiológus, genetikus, járványügyi szakember. Ezért nincs már mértékadó vélemény sem. És ezért van az is, hogy mindenki úgy csinálja, rendezi dolgait, ahogy önmaga azt jónak ítéli és jónak látja. Ebből a magabiztosságból tehát, amely azon nyugszik, hogy van információm, ebből a magabiztosságból nő ki korunk emberének öntörvényűsége is. És ez természetesen azt is jelenti, hogy korunk embere isteníti önmagát. Nem kell persze azt gondolnunk, hogy teljesen új keletű dologról van itt szó a világ történetében. Az embert, aki bizonyos információk birtokosa lett, minden időben kísértette és törbe is ejtette ez a tévhit, hogy tudnilik, ha van információm, akkor tökéletesen értek is a dolgokhoz. Az újkor sajátossága pusztán abban áll, hogy ennyi információja széles társadalmi rétegeknek sohasem volt, mint napjainkban. Amikor Jézus beszédét olvassuk itt János evangéliumának 5. fejezetében, ahol az őt számon kérő zsidó vezetőkkel beszélget, akkor pontosan egy ilyen szituációba csöppenünk bele. És pontosan egy ilyen beszélgetésnek leszünk a tanúi. Jézus beszédének a végét olvastam föl ma ebből a szakaszból, János evangéliumának 5. fejezetéből, a 37. versből. Jézus beszéde, amelyben védekezik és védi magát, és amelyről szóltam már a héten többször is a testvéreknek, nagy kegyelemmel elővezetett beszéd azok irányába, akik őt megvádolták. Szóval Jézus e beszéd végén arról szól, hogy az ő vita partnerei, a zsidók, megkaptak Istentől egy különleges információt. Ez az információ azért volt különleges, mert Istentől kapták. Ebben volt az egyik sajátossága és egyedisége. Másfelől abban állt ennek az információjának a különlegessége, hogy az örök életről szólt. Arról, ami minden korszaknak az emberét izgatja. arról szólt ez az információ, amivel kapcsolatosan minden kor keresi a megoldást. Az örök élet. Ez alól Jézus kortársai sem voltak kivételek. Azt mondja Jézus, hogy annyira nem kivételek, hogy mennyei információjuk van. Igazi információjuk van. Jézus azt mondja, hogy ti tulajdonképpen az örök élet tekintetében a legjobban informált emberek vagytok. Miért? Azért, mert Istentől kaptatok az örök életre nézve információt. Istentől, aki maga az élet. Istentől, aki múlhatatlan és örök. És ezért az információ, ami a birtokotokban van, különleges információ. A legjobb információ az örök életről. Ennek az isteni információnak volt neve is, Jézus néven nevezi ezt az isteni információt. Ha a szöveget kezünkbe veszük és olvassuk, akkor Jézus így nevezi az írások. Ezek az írások Jézus korában kizárólag a zsidó nép számára voltak elérhetőek. Ma mindenki számára elérhető. Ószövetségi iratoknak, ószövetségnek, ószövetségi írásoknak szoktuk ezeket nevezni. A zsidók kutatták hát az írásokat, azaz az isteni információt, hogy megtalálják azokban az örök életet. Amikor azonban Jézus Krisztus megjelent közöttük, nem tudtak Jézus Krisztussal mit kezdeni. János evangéliumában úgy olvasunk Jézus Krisztus születéséről, földre jöveteléről, hogy ő volt a testé lett ige. Hadd szabadjon így mondanom, a testé lett információ. A beteljesedett információ. Azonban ennek ellenére nem csak, hogy nem értették Jézus Krisztust korának emberei, hanem azt olvastuk itt éppen ebben a fejezetben, hogy rátámadtak Jézusra, és meg akarták őt ölni. Mi volt a baj? Hol csúsztak el a dolgok? Hogy ők, akik már jó előre kaptak információt az örök életről, akkor, amikor megjelent közöttük az örök élet, nem ismerték föl, sőt, ellene támadtak. Hol volt a baj? Hol csúsztak el a dolgok? Föl kell tennünk ezt a kérdést. A 39. verset, ha olvassuk, annak is különösképpen a második részét, akkor ott Jézus nyilvánvalóvá teszi azt, hogy nem az információval volt és van a baj. Az információ, ami a kezükben van az örök életről, tökéletes és igaz. Azzal van a baj, hogy a zsidók nem értik az információt. Azt mondja Jézus, hogy az írások őrá mutatnak. Az információ Jézusra mutat, akiben ott áll előttük az örök élet. Soha egyetlen egy generációjukhoz sem volt annyira közel az örök élet, mint hozzájuk, és ők mégsem értették. Miért? Hát testvérek, azért, amiről a bevezetőben beszéltem. Mert az információ birtokában azt hitték, hogy már mindent tudnak. Nem kicsit hitték ezt a zsidók, hanem nagyon ezt hitték. Jézus ennek a beszédnek egy külön részét arra szenteli itt a fölolvasott versekben, hogy arról beszél hallgatóinak, hogy ebben az ő minden tudásukban, ebben az ő magabiztosságukban tetszelegnek. Annyira azt hitték, hogy most már az információ birtokában az örök élet az övék, hogy dicsőségesen tetszelegtek önmaguk és egymás szemében. Dicsőítették egymást, de legfőképpen önmagukat. Összefoglalva, információjuk volt az örök életről, de azt összetévesztették magával az örök élettel. Jézus felfedi előttük, hogy az információ, amit kaptak, túlmutatott önmagán, mind-mind róla beszélt, rámutatott. Tehát kortársai az isteni információt nem értelmezték helyesen. Most pedig azt is elvetik, aki helyre tenné őket. Föl kell tennünk a kérdést, hogy olyan nagy hiba ez. Igen, nagy hiba. Jézus arról beszél, hogy ez végzetes lesz számukra. A 37. vers második felében ugyanis Jézus nem kevesebbet állít, hadd olvassam, hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, ígéje sincs bennetek maradandóan, mert, mivel indokolja Jézus ezt az állítást? Mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Nem hisztek. Az, hogy ti az információt nem értitek, nem jól értelmezitek, és az, hogy ti nem fogadtok el engem, oda vezet, hogy ti nem halljátok az Istent, nem látjátok, és az ő igéje, azaz az élet sincsen meg bennetek maradandóan. Magyarán nincsen bennetek az örök élet. Nem ismeritek az örök életet. Ez óriási tragédia, testvérek. Isten adott információt az örök életről. Ti nem értitek, most sem, és nem értettétek korábban sem, és amikor itt áll közöttetek, akire az összes információ mutatott, akkor nem engedtek neki. Jézus nem kevesebbet állít, azt mondja, Mózestől elkezdve az írásokban, amik ott vannak a kezetekben, amit kutattok, minden őróla, azaz rólam szólt. Azt mondja Jézus, hogy Mózes is rólam szólt. Az információ, amit Isten adott, igaz, hiteles, de nem maga az élet. Az információ elvezeti az azt követőket az életre. Jézus által lett hiteles, hogy minden, amit az Atya elmondott, információként adott, igaz. Minden információ, ami az írásokban előre mutatott az életre, az örök életre, tökéletesen ráillett Jézusra. Jézus egész lényével, életével, beszédével, gondolataival, cselekedeteivel betöltötte azt, ami vele kapcsolatosan előre leíratott, ami információként nekünk adatott róla. Isten az írás által, az információ által, testvérek, Jézushoz vezet minden időben és mindenféle módon. Ezt tette az Ószövetségben, és ezt teszi Isten az írások által, amelyet mi már az Új Szövetséggel együtt látunk, ugyanúgy Jézus Krisztushoz vezet el bennünket. Nem maga az írás az élet, hanem az, akihez elvezet, az Úr Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy ebben a mi korunkban, ha szabad mondanom, egyházi hitélet tekintetében is áldozatai lettünk a kor szellemnek. Annak a kor szellemnek, amiről bevezetőben szóltam. Ma is nagyon sok olyan ember él körülöttünk, és talán mi is ilyenek vagyunk, akik úgy gondolják, van információm Istenről, tehát enyém az örök élet. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni ezt a dolgot, ne vegye senki sértésnek, de sokak élnek abban a tévedésben, van Bibliám, enyém az örök élet. Vannak, akik ezt még egy kicsit megcifrázzák azzal, hogy nem csak Bibliám van, hanem énekes könyvem is van. Vannak, akik még tovább cizellálják, hogy nem csak Bibliám meg énekes könyvem van, hanem vallásom is van. Tehát enyém az örök élet. Sokan azt gondolom még tetszelegnek is maguk előtt. Abban a tekintetben, hogy mennyi mindent ismernek a Bibliából. És egyre jobban megerősödnek abban a magabiztosságukban, hogy hát akkor enyém az örök élet. Mégis Isten azt mondja majd, az ilyen emberek közül sokaknak, ti nem ismertetek engem, én sem ismerlek titeket. Mert nem hallottátok a hangomat, arcomat sem láttátok, és az ige sem volt bennetek maradandóan. Kedves testvéreim, veszélyes dolog magabiztosnak lenni úgy, hogy az ember valójában tudatlan. Ezért ma azokhoz szól Isten igéje elsősorban, akik a mennyei információig már eljutottak, de aztán meg is elégedtek ezzel. Azokhoz szól Jézus Krisztus, akik őt még nem ismerték fel, és akik őt még nem ismerték el. Azokhoz szól Jézus Krisztus, akik ő benne, annak ellenére, hogy az örök életet keresik, ellenséget látnak. Azokhoz szól Jézus, akik nem azt látják ő benne, az ő személyében, akiről minden mennyei információ szólt, akire minden mennyei információ előre mutatott. Azokhoz szól Jézus Krisztus, akikhez ő valójában közel van, de önelégültségük, a maguknak kiosztott dicsőség, glória, fénye miatt mégsem látják őt. Jézus a tudatlanokhoz szól. Azokhoz a tudatlanokhoz, akik nagyon magabiztosak, mert azt gondolják, hogy az információ majd megtartja őket. Azokhoz szól Jézus Krisztus, akik azt szokták mondani ebben a mi korunkban, én ezt így hiszem. Akik azt szokták magukról mondani, hogy én a magam módján hiszek. Akik úgy beszélnek, amikor szembesülnek Isten világosságával, hogy szerintem ez nem úgy van. Azokhoz szól Jézus Krisztus, akik felülbírálják őt, még akár az írásokkal is. Azt tanítja nekünk Jézus Krisztus ezen a helyen, hogy rendkívül veszélyes dolog ez. Veszélyes dolog, mert aki nem jut el Jézusig, az nem látja Isten arcát, nem hallja Isten hangját, és aki nem jut el Jézus Krisztusig, abban az élet sincsen meg maradandóan. Abban az ige nincs meg maradandóan. Az információt tehát, amelyet kapunk Istentől, amely itt van a mi kezünkben, testvérek, meg kell tanulnunk értelmezni. És meg kell tanulnunk az információnak igazat adni. Ez pedig Jézus Krisztushoz vezet el bennünket. Az elmúlt napokban három fiatal utazott egy személy autóban, és követték a navigációs segédet, mégis végül a Dunában kötöttek ki az autójukkal. Hála Istennek sikerült kimenekülni az autóból mindhármuknak, és így életben maradtak. Mi történt? A navigáció tájékoztatta őket, nyilván kérésüknek megfelelően arról, hogy miként tudnak eljutni a legrövidebb módon a Duna egyik oldalán lévő város részből a másikba. Az információ igaz is volt, csak hogy a fiatalok nem értették, nem értelmezték helyesen az információt. Figyelmen kívül hagyták azt, hogy ez a legrövidebb út, amire vezeti őket az információs segéd, a navigáció, kizárólag komppal lehetséges. És mivel az éjszaka sötétjében, ismeretlen helyen utaztak, a komp kikötőnél nem álltak meg, hanem úgy, ahogy volt, egyenesen belehajtottak a vízbe, azt gondolva, hogy ez csak valami nagyobb pocsolya. Az információ, amit ők nem értettek meg helyesen, nem volt hamis. Az igaz volt. Az lett az ő menekülésüknek az egyik kulcsa, hogy a komp nem régen ment el. Észrevették őket, és visszajöttek értük. Az információ igaz volt, de ők nem figyeltek, nem értették meg ezt az információt a maga teljes mélységében. Aki nem akarja megérteni az információt, testvérek, amely Jézusra mutat, az sohasem juthat el magához, Jézushoz, és nem lesz olyan szerencsés, mint ez a három fiatal, aki végül kimenekedett ebből a veszedelemből. Ezért arra hívom az ige hallgatóit, mindazokat, akik hallják Isten igéjét, Jézus Krisztus szavait, hogy jöjjetek az Úr Jézus Krisztushoz, az élőhöz, az élethez. Mindazok, akik kutatják az örök életet, és szeretnének örök életet nyerni, el kell, hogy jussatok, és el kell, hogy jussunk az egyetlenhez, akiről a mennyei információ kijelenti, hogy ő maga az élet, akiről azt mondja Isten, hogy nélküle nincsen örök élet. El kell jutni, testvérek, az Úr Jézus Krisztushoz. Ma reggel egy főrabbi az egyiptomi szabadulás történetét magyarázta reggel röviden a rádióban. Szeretem meghallgatni az ő látásukat, véleményüket, mert sok tekintetben jobban értenek az Ószövetséghez, mint mi, akik ezt az eredeti nyelvet nem beszéljük. Most is kíváncsian hallgattam, hogy hogy fogja elmagyarázni a szabadulás történetet, hiszen pont ebből az aspektusból magyarázta, és a magyarázat közben kitért a leölt bárány képére is. Úgy magyarázta, hogy az Egyiptommal való leszámolást jelentette az, amit ott a bárány leölésével a zsidók megtettek, mert a bárány Egyiptom isteneinek volt a jelképe. És nincs új kezdet addig, amíg a régit az ember le nem zárja. Bármilyen módon is tisztelem, akár személy szerint ezt a főrabbi testvérünket is, mégis vitába kell szálljak vele. méghozzá az új szövetség felől nézve mindazt ott, ami akkor történt. Az Úr Jézus Krisztus szavai felől nézve azt, ami ott akkor történt, hiszen Jézus azt mondja, hogy Mózes is hirdette őt. Mózesnél a páskabárány elrendelése által meggyőződésem szerint pontosan arról beszélt, ami Istenünk, hogy jön majd valaki, akinek most előképe a bárány, aki meg fog halni, akinek meg kell halnia azért, hogy mi élhessünk. Mert a bárány vére az a menekülés kulcsa volt a zsidók számára. Az élet kulcsa volt az a vér, ami a leölt bárányból származott, és az ajtó félfákra kellett kenni. Ugyanis ez jelentette az ő halál elől való megmenekülésüket. Az a bárány, amit ott akkor leöltek a zsidók testvérek, az Úr Jézus Krisztusra mutatott előre. Információ volt az eljövendőről. Mózes beszélt Jézus Krisztusról, aki majd elveszi a halálos ítéletet, a halált rólunk, hogy mi élhessünk általa. Ez az, amit Jézus Krisztus ott a maga korában több ezer esztendővel később megerősít. Hát ehhez a Jézushoz hívlak benneteket, kedves testvérek, mert ő az élet. Akik keresitek az életet, az örök életet, ne csak az információig jussatok el, hanem magához, Jézus Krisztushoz. Mert azt mondja maga Jézus Krisztus, hogy akié a fiú, azé az élet. Akinek élő szövetsége van Jézus Krisztussal, azé az élet. Akit a fiú megszabadít, akit a fiú megtisztít, akinek bűnei ítéletét elvette a fiú, és aki ezt megköszöni neki, aki az életét neki adja, aki megérti, hogy őre el kell hallgatni, ahogy erről keresztelő János is beszélt, azé az élet. Azé az örök élet. Lépjünk ki tehát tudatlanságunk magabiztosságából, testvérek. Induljunk, érkezzünk meg a mi Urunkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, hogy benne békességre találjunk, ami múlandó életünkre nézve, de még inkább békességre találjunk, az örök életre nézve. Amen. Mielőtt elcsendesedünk imádságra, a 235. dicséretünket keressük ki, és ennek a mi 235. dicséretünknek énekeljük az első és második versét. Így kezdődik az első vers: Hallgass meg minket, nagy Úristen! Mert csak te vagy fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mi életkeresők, mennyei édesatyánk, hogy adtál nekünk hiteles, igaz információt arra nézve, hogy hol keressük az életet, az örök életet. Köszönjük te neked, hogy elküldted a te fiadat, akiben testté lett az információ, amit róla adtál. Minden tekintetben tökéletes és igaz volt, és ő általa köszönjük, hogy életet hoztál és ajándékoztál mindazoknak, akik hisznek ő benne. Könyörüljél meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, akikhez olyan közel van maga az élet, a te fiad, az Úr Jézus Krisztus, ígéd és szent lelked által. Könyörülj meg rajtunk, hogy nehogy úgy leárjunk, hogy végül azt kelljen mondanod, nem ismerlek titeket, hiszen ti sem ismertetek meg engem. Bocsáss meg nekünk öntelt magabiztosságunkat. Bocsáss meg nekünk, hogy azt gondoljuk, minden úgy van jól, ahogy mi arról vélekedünk. Minden úgy elégséges és tökéletes, ahogyan mi azt megtesszük. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy az örök élet egyes egyedül és kizárólag a te fiadban készítetett el számunkra, aki megöletett a mi bűneinkért, feltámasztatott pedig a mi megigazulásunkért, a mi üdvösségünkért, akiben ott van a mi zálogunk a te jobbodon, akire nézve üdvözülhetünk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy hallgassunk ő rá, hogy engedjünk neki, hogy megértsük végre, hogy minden, amiről az írások bizonyságot tesznek, ő róla szól. Segíts is, hogy ne keressünk mást, életünk egész idejében csak őt, és ő általa a te dicsőségedet. Bocsáss meg nekünk sokféle öndicsőítésünket, bocsáss meg önelégültségünket. Taníts bennünket, hogy aszerint élhessünk, amire te eredetileg teremtettél bennünket, hogy a te képmásaidként dicsőségedet jelentsük meg ezen a földön. Így formáld, Urunk, a mi életünket, gondolkozásunkat. Vezess és vonj fiadhoz bennünket, hogy ő benne és ő általa miénk lehessen az élet. Különösen is kérjük ezt akkor tőled, amikor olyan közel jár hozzánk a halál, amikor talán mi magunk is jobban érezzük azt, hogy a halál nem mindig akkor jön és úgy, ahogyan mi azt elgondoljuk. De köszönjük te neked, hogy benned mégis megragadható az élet. És köszönjük, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Az, ha meghal is, él. Áldunk és magasztalunk téged, és arra kérünk, vezess, vonj bennünket erre a hitre, és tarts is meg ebben a hitben bennünket minden körülmények között, amelyek között meg kell futnunk földi életünk pályáját. Őrizzél így bennünket, és hallgass meg a mi imádságunkat, amikor hozzád kiáltunk. Amen. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk zárásaként folytassuk imádságos szívvel, énekelve a 229. dicsérettel, ami Isten előtt való csendességünket, tehát a 229. számú dicséretünket fogjuk énekelni mindhárom versével. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. E földi út vesz őben, te mutasd jó utat. Szent nyomdokodba lépve, a menny felé megyünk.
Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békességet kívánok!